szemeimet a hegyekre emelem, honnan jön segítségem? Segítségem az Úrtól jön, aki az eget és a földet teremtette. Amen. Imádkozz. Megköszönjük, Urunk, hogy szemeinket Te reád vethetjük. Ha most nem is egy hegyre tekintünk, mint annak idején a zarándokok a Sion hegyére, és ott meglátták a templomot, de mi fölfelé nézhetünk, hogy lelki szemeinkkel lássunk téged, mert hova is tekintenénk, ha nem te reád. Te vagy az életünk egyetlen biztos pontja, és köszönjük, hogy még ma is rád nézhetünk, azzal a hittel, hogy aki föltekint rád, az megtapasztalja a te kegyelmedet, szeretetedet, lelkünket, fizikai állapotunkat, megerősítő hatalmadat. Mert Urunk, neked van hatalmad arra, hogy erőssé tégy minket. És ez az erősség nem a külső dolgoktól függ, hanem a kegyelemtől. Hiszen Pálnak is azt mondtad, aki szerette volna, ha eltávozik a töv is, hogy elég neked az én kegyelmem, mert az én erőm erőtlenség által ér célhoz. És Urunk, annyiszor tapasztaljuk a magunk erőtlenségét, és segíts, hogy ezen keresztül átéljük a te erődet, hogy a kegyelem képessé tesz minket olyan dolgokra, amit el se tudnánk képzelni, hogy a kegyelem talpra állít akkor, amikor úgy látjuk, hogy már nincs erőnk fölállni, hiszen az élet tud olyan sebeket, terheket ránk rakni, ami alatt úgy érezzük, hogy nem bírjuk tovább, de köszönjük, hogy elég a kegyelem, és köszönjük, hogy Pál másik tapasztalata is a miénk lehet, amikor így szól, hogy mindenre van erőm a Krisztusban, aki engem megerősít. És Urunk, ezért jövünk most hozzád, figyelünk a te szavadra, mert tudjuk, hisszük, hogy az igén keresztül valóban egy erő átömlesztés történik, hogy a te erőd, a te hatalmad, ami gyenge, erőtlen lényünkbe árad, megújít, megelevenít és szolgálatra serkent. Köszönjük mindezt neked, és add, Urunk, hogy téged lássunk, ne a gondjainkat, bajainkat, és halljuk azt, amit mondasz, hogy fölismerjük a te szavadat, és elinduljunk őszinte, örömmel, önként követni téged. Köszönjük, hogy meghallgatsz minket. Amen. Ma este is János evangéliumából olvassuk Isten igéjét, a 10. fejezet 22. versétől a 30. versig terjedő szakaszból. Tehát János evangélium a 10. fejezetének 22. versétől így van megírva Isten igéje. Lett pedig Jeruzsálemben a templom szentelés ünnepe, és tél volt. És Jézus a templomban a Salamon tornácában járt. Körülvették azért őt a zsidók, és mondták neki, meddig tartasz még bizonytalanságban bennünket? Ha te vagy a Krisztus, mondd meg nekünk nyilván. Felelt nekik Jézus, megmondtam nektek, és nem hiszitek. A cselekedetek, amelyeket én cselekszem, az én atyám nevében, azok tesznek bizonyságot rólam. De ti nem hisztek, mert ti nem az én juhaim közül valók vagytok. Amint megmondtam nektek, az én juhaim hallják az én szómat, és én ismerem őket, és követnek engem. És én örök életet adok nekik, és soha örökké el nem vesznek, és senki ki nem ragadja őket az én kezemből. Az én atyám, aki azokat adta nekem, nagyobb mindeneknél, és senki sem ragadhatja ki azokat az én atyámnak kezéből. Én és az atya egy vagyunk. Tovább halljuk az Úr Jézusnak a beszédét, most is a templomban látjuk őt, mégpedig a templom szentelés ünnepén tartózkodik, Jeruzsálemben és a templomban. Tehát ünnep van Jeruzsálemben, és az Úr Jézus részt vesz ezen az ünnepen, és a jelenléte is jelzés és üzenet arról, hogy ő benne egy egészen új korszak érkezett meg. Hiszen a templom szentelés ünnepe arra az eseményre emlékezett, amikor a makkabeusok felszabadító háborúját követően a negyedik Antipász Epifánésznak az uralkodása, a templom megszentségtelenítése után újra felszentelték a templomot. Epifánész meggyalázta az Isten templomát, és amikor sikerült őt legyőzni, akkor újra szentelték. És utána minden évben megemlékeztek erről az eseményről, megemlékeztek arról, hogy felszabadult a nép az elnyomás alól, felszabadult a templom, a bálványimádás, a bálvány jelenléte alól, és visszakerült az eredeti rendeltetésébe az élő Isten imádatára és a vele való kapcsolatra. És amikor az Úr Jézus ezen az ünnepen megjelenik, akkor mint egy a jelenléte üzeni, hogy emberek, egy új időszak kezdődött az én eljövetelemmel. Mert ugye ez a ünnep azt jelzi, hogy valaki fegyverbe szólította Izrael népét, és a hadsereg egy másik nép királyát, hadseregét legyőzte, vagyis halálosztás által szabadította föl Jeruzsálemet, és a templomot, és a népet. De én valami mást hozok. Én azért vagyok itt, hogy igazi szabadságot adjak nektek. És Jézus nem fegyverek által adja a szabadságot, hanem a benne való élő hit által. Aki hittel fordul hozzá, az a saját életébe tapasztalja meg Jézus szabadító hatalmát. És Jézus ezt üzeni, hogy nézzétek, én nem egy másik nép, nem az elnyomók alól szabadítalak föl, hanem a benned élő elnyomó alól. Én attól szabadítalak meg, aki az életedet tönkre teszi, tulajdonképpen saját magadtól, attól a régi rossz természetettől, amit a bűn irányít, attól a természettől, ami annyi kárt okoz neked, meg a körülötted levőknek. Ettől adok szabadítást, vagyis egy új életet kezdhetsz velem. És ehhez nem kell háborúba menni, elég meglátni, hozzám jönni, elég, hogyha figyelsz rám, és meglátod az életedet. Mert ugye fontos dolog azt tudnunk, hogy az ember nem látja saját magát. Ugye, hát a tükröt is azért találták ki, mert az arcunkat egyébként nem látjuk. Ugye nem látjuk, hogy milyen állapotban van a hajunk, mi van az arcunkon, csak akkor, ha belenézünk a tükörbe. Ha nincs tükör, akkor azt hiszük, minden rendben van, és lehet, hogy olyan kócosak vagyunk, hogy az csoda. És lehet, hogy össze van az arcunk koszolódva, ráment valami sár vagy korom, de nem látjuk, csak ha belenézünk a tükörbe. De így van ez, ami szívünkkel, ami lelkünkkel. Nem látjuk, hogy mi van belől, megszokjuk azt, amit örököltünk, amit magunkkal hoztunk, meg amit ránk rak a korunknak a társadalma, hogy alakítják a természetünket, a szokásainkat, és észre se vesszük, hogy ott belől bizony baj van. Igen, tapasztalunk mi bajokat, átélünk problémákat, csak ugye Sátán nagymester. És amikor bajba kerül az életünk, mit mond nekünk? A másik miatt van. Ugye ez a templomszentelés ünnepe is ezt jelzi. Azért volt baj az életünkbe, mert az a uralkodó leigázott bennünket. És ma is azért van a baj, mert a római birodalom uralkodik fölöttünk, elnyom. És ezzel szemben jön Jézus, és egy igazi tükröt ad nekünk, az ő lényét, mert az ígét. Azért kaptuk Istentől a Bibliát, hogy ez olyan, mint a tükör. És ha belenézünk, akkor megláthatjuk, hogy kik vagyunk mi valójában. Mert ha be nem nézünk bele, akkor mindig mást okolunk. Akkor mindig úgy vagyunk, hogy Jézus az egyik példázatban mondta, hogy hát igen, a másik szemébe meglátod a szálkát, és nem veszed észre, hogy a sajátodban gerenda van. Miért? Mert kivetítem, és a másiknak a kis apró hibácskája olyan nagynak tűnik, mint a gerenda, a magamét meg nem látom, mert nincs tükör. Ugye? Csak esetleg később döbbenek rá, amikor tönkre mennek dolgok, fölbomlik egyik kapcsolat, másik kapcsolat, aztán megyek a másikba, az is tönkre megy, hát akkor jövök rá, ha rájövök, hogy azért megy minden tönkre, mert én mindenhova viszem magamat. Viszem azt a beteg rossz természetemet, a beteg bűnös szívemet. Mehetek én akárhova. Ugye ott volt a samáriai asszony. Ugye? Tönkrement az egyik kapcsolat, jött a másik, és ma hatodiknál tartott, és mindig üres a szíve. Mert mehet az ember akárhány kapcsolatba, mehet az ember egyik országból a másikba, de a szíve marad ugyanúgy beteg és üres. És az Úr Jézus, amikor jön, hozza a tükröt. És aki őszintén beletekint az ő lényébe, beletekint a Bibliába, az eljut oda, ahova a tékozló fiú. Hogy rádöbbent arra, hogy milyen nyomorult az életem. Hogy elhagytam az atyámat, elmentem idegenbe, és ott vagyok, koldus, lassan éhen halok, mert nem ad senki, mindenkinek elég a maga baja velem, nem törődik senki itt az idegenbe, és akkor eszébe jut neki, hogy van egy atya, van egy apai ház. És azt mondja, elmegyek, hazamegyek apámhoz, és azt mondom neki, vétkeztem ellened. Na itt kezdődik, hogy amikor belenézek a tükörbe, akkor nem azt mondom, hogy én minden jót csináltam, csak hát azok a haverok. Azok voltak a rosszak. Kihasználták, hogy én itt idegen vagyok, elszedték a pénzemet, aztán ott hagytak. Ugye, mert mindig más a hibás. És ez a fiú nem azt mondta, hanem azt, hogy vétkeztem atyám ellened. Minden onnan indult el, hogy elmentem otthonról. Hogy ott hagytalak téged. Na ez az ember legnagyobb baja, hogy ott hagyta Istent. Hogy elszakadtunk tőle. Ugye a bűnesetkor elszakadtunk, és ezt örököljük. És Jézus azért jön, hogy ezt elénk tárja. És aki meglátja, hogy az a baj, hogy eltávolodtam Istentől, vagy soha életemben nem is kerestem őt igazán, de most keresem. Most hazamegyek, de hogy megyek haza? Mert ez a fiú nem úgy ment haza, hogy visszamegyek apámhoz, és azt mondom, hazajött a fiad, és kérem a fiúi jogokat, hanem azt mondta, vétkeztem. Vétkeztem. Én hibám. Nem kellett volna elmenni. Atyám, annyi rosszul döntöttem, annyi mindent rosszul csináltam, a legnagyobb baj, hogy itt hagytalak. És mit mond? Én csak béres akarok lenni. Már nem akart fiú lenni. Nem azt mondta, hogy nekem jár, hanem azt mondta, nem jár semmi. Nem vagyok méltó, hogy fiadnak neveztessem. Ez a következő. És ez már az alázat útja, ugye? Vasárnap, ha az Úr akarja, odaállunk az Úr asztala elé. És ez az igazi odaállás. Amikor úgy állok Isten elé, úgy állok az Úr Jézus elé, hogy nem vagyok méltó. Hogy nekem nem jár semmi. Mert sokszor itt tévedünk. Mi úgy megyünk Isten elé, igen, Uram, itt vagyok, nekem jár. Nekem egy jobb élet jár. Nekem több pénz jár. Nekem több siker jár. Több áldás jár. Mert én alapjában véve jó vagyok. De amikor valaki őszintén találkozik Jézussal, akkor azt mondja, nem vagyok méltó. Nekem nem jár semmi. És aki ezt kimondja, az átéli, hogy az Atya kegyelemből visszafogadja. Nem béres lesz az a fiú, hanem újra fiú. De ez nem azért, mert jár, hanem azért, mert kegyelemből kapja. Az Atya könyörül rajta, megbocsát neki. Na, itt kezdődik egy új élet. Tulajdonképpen ezt tapasztalja meg. Ez járja át a kapernaumi százados szívét, amikor Jézus el akar menni hozzá, hogy meggyógyítsa a szolgáját, ugye küldött embereket, Jézus, jöjj és gyógyítsd meg a szolgámat. De amikor Jézus el akar indulni, akkor azt mondja, hogy nem vagyok méltó, hogy a hajlékomban jöjj, de szólj egy szót, és meggyógyul a szolgám. Egy római százados, aki parancsnok, aki ennek a városnak katonai parancsnoka, az azt mondja Jézus előtt, én nem vagyok méltó, hogy megtedd, amit mondok. Mert pogány vagyok, mert nem vagyok zsidó, és bűnös a szívem. Na, ez a jó hozzáállás. És akkor Jézus mit mond, hogy menj? És ez az ember hitt Jézus szavának, és meggyógyult a szolgája. Tehát Jézus jelzi azzal, hogy ott van, hogy ő hozza az igazi szabadítást, az életet. Sőt, ezt a templom szentelés ünnepét a fény ünnepének is nevezték. Rengeteg nyolcágú mécsest, gyertyatartót meggyújtottak, elárasztotta a fény a templomot, és akkor megjelenik Jézus. És ezzel azt mutatja, hogy én vagyok az igazi fény. Ugye korábban már bizonyságot tett róla, hogy én vagyok a világ világossága. Én vagyok az igazi fény. Nem akarták hallani. És most oda megy. És újra a lényével erről tesz bizonyságot, és kapnak egy lehetőséget. Emberek, én vagyok az igazi fény. És ha kinyitjátok a szíveteket, akkor ez a fény beragyog benneteket. És azt jelenti, hogy ahova a fény beragyog, onnan eltűnik a sötétség. Nyissátok ki a szíveteket, most, amíg lehetőségetek van, és el fog tűnni a sötétség. Nem nektek kell erőlködni. Sokszor mi úgy közelítjük, mi erőlködünk. Mi akarjuk magunkat Isten előtt rendbe hozni, és azt mondja Jézus, csak annyi, engedd a fényt, hogy behatoljon a szívedbe. És hogy a fény bevilágít, el fog tűnni a sötét. Úgy, mintha fölkapcsolunk egy lámpát egy sötét helyiségbe, eltűnik a sötét, mert a fény kiűzi. És így űzi ki Jézus fénye, lénye az életünkből a sötétet, a bűnt, a halált, a pusztulást. Tehát Jézus nyomába mindig az élet jár. És azt olvassuk még, hogy ezen az ünnepen tél volt Jeruzsálembe. Na most valószínűleg azért írja le a Szentíró, mert ez egy rendkívüli tél lehetett. Ugye Jeruzsálemben, Izraelben azért nem mindig vannak kemény telek, és bizonyára ez egy olyan időszak volt, amikor hideg, hó, tehát a megszokottól eltérő időjárási helyzet van, és hát ez nekünk azt mutatja, hogy gondoljuk végig, hogy nekünk milyen is az élet, milyen is a kapcsolatunk Istennel. Mi befolyásolja, hogy keressük, megyünk egy alkalomra. Ugye itt egy rendkívüli időjárási helyzet van, és nem akadályozza meg Jézust abban, hogy elmenjen a templomba. Nem mondja azt, jaj, most nagy a hó, meg jég van, meg csúszik, meg nagyon fázok, hát akkor inkább otthon maradok. Eljött az ünnep ideje, eljött az Isten tisztelet ideje, megy. Tél ide, tél oda, és nem is biztos, hogy szánkon ment, hanem ugye gyalog. És minket hányszor befolyásolnak időjárási, egészségügyi tényezők, hát hogyha ha rossz az idő, ha kicsit jobban fáj, hát akkor nem megyünk. De olyan érdekes, gondoljuk csak el, Isten előtt őszintén, lehet akármilyen idő, de elfogyott otthon a kenyér, elmegyünk az üzletbe. És fájhat akárhogy, elmegyünk az orvoshoz, elmegyünk a munkába, csak honnan maradunk el? Az Isten tiszteletről. Mennyire érdekes. És Jézusnál nem így van. Hideg ide, hideg oda, otthon a templomban. És még én azt is hozzátenném, hogy valószínűleg nincs fűtés. Nincs fűtés abba a templomba. És ott van. Mert mi a fontos számára? Az Istennel való kapcsolat. Hogy ő ott akar lenni, ahol az atya imádásának a helye van. Ugye a templom ott nevezte imádság házának. És ő ott akar lenni. Mondhatnánk úgy is, hogy példát mutat. Lám, itt vagyok. Akkor is. Ha sokan nem jöttek, én akkor is itt vagyok. Mert az imádság házában a helyem. És ezt nem az időjárás mondja meg, vagy egyéb események, vagy ne talán a politika, hogy most ott legyek, vagy ne legyek ott. Hanem ott vagyok. Másrészt ezzel, hogy Jézus ott van ugye a templomban, az embereknek is ad lehetőséget, hogy tudjanak vele találkozni. Tehát nem csak maga keresi az atyát, hanem bizonyságot tesz róla. Tehát az Isten tiszteletnek kettős funkciója van. Az egyik dolog, hogy keresem Istent, figyelek, hogy mit mond nekem, a másik meg bizonyságtétel, a jelenlétem is bizonyságtétel, hogy aki engem lát, hogy oda megyek, ahol hirdetik az igét, vagy mások is ott vannak velem, a jelenlétem hirdeti, hogy nekem az Úrral való kapcsolat mindennél fontosabb. És nem érdekes, nem érdekes, hogy mit mond a hazug száj, a tévé, az internet. Én Isten szavára akarok figyelni. Nem érdekes a nagyokat mondó száj, hanem nekem az Úr szava, hisz az az élet. Hát mi teremtette a világot? Isten szava. Isten szólt és meglett. És újjá is Isten szava tud teremteni. És Isten szava ad kiutat, amikor megrekedek, amikor nem tudom merre menjek, amikor nem látok világosan. Hányszor olvassuk, hogy Isten igéje, szava olyan, mint a lámpa. Isten ide adta a lámpának, gyújtsd meg, vagyis kezd el olvasni, és fogsz látni. Hát persze, hogy nem látunk, ha nem olvassuk az igét. Persze, hogy sötétségben vagyunk, ha még nem veszük kezünkbe. Hát mit lehet csinálni azzal az emberrel? Köszönjük, jaj, sötét van, félek, de nem kapcsolja föl a lámpát. Ott van. És hányan vannak így? Van Biblia, kezébe nem veszi. Hát persze, hogy sötétség van. Persze, hogy nem lát semmit, és reménytelen, és vigasztalan, mert nem gyújtjuk meg a lámpát. Nem olvasom az igét. Isten azért adta, hogy használjuk az ígét. Tehát csodálatos lehetőséget kaptunk. Vagy gondoljunk a 10 szűzre. Ugye a 10 szűz kiment a vőlegénynek a fogadására, és viszik a lámpájukat, vagyis mondhatnánk azt, hogy viszik magukkal a Bibliát. De volt köztük különbség, hogy 5 lány a lámpa mellé vitt tartalékolajat, a másik 5 nem. És hogy várják a vőlegényt, ugye 5 az úgy várja, hogy közben van hite, van, amivel tudja értelmezni az igét, vagy mondhatnánk, lát, ég a lámpája. Ugye az olaj, ami adja azt a lehetőséget a kanócnak, hogy meggyulladjon, égjen, hát az a hitük. Akkor ég a lámpa, ha hittel olvasom. Tehát, hogyha a Bibliát hit nélkül olvasom, az olyan, mintha nem volna olaj a lámpába. A Biblia csak egy könyv a sok közül. Tehát, ha a Bibliát hit nélkül, élő kapcsolat nélkül olvasom, anélkül, hogy én Jézust akarom megismerni, hát akkor olyan, mintha egy költőnek a verses kötetét olvasnám. Semmivel se több. Akkor több, ha hittel veszem ki. Igen, ez az Isten szava. És odafigyelek, hogy mit mond. És fontos nekem. Tehát itt a lámpa, és kérjük a hitet, hogy világítson ez a lámpa, hogy értsem, amit üzen, hogy ne legyen az életem kilátástalan, ne csak az orromig lássak, hanem lássam Jézust, ahogy megy előttem. Tehát ahogy ott van Jézus a templomban, sok ember körülötte, a zsidók valószínűleg a vezető réteget jelzik, a vallási, politikai zsidó vezetőket, akik figyelik Jézust, mert ugye elterjedt, hogy lehet, hogy ő a messiás, és sokat hallották már őt. Meg hallottak élő bizonságtételt. Hát gondoljuk, meghallották azt a vakon születettet, amikor elmondta, nem tudom hányszor kérdik, és újra elmondja, hogy Jézus adott nekem látást. Hát képzeljétek el, és akkor ez a Jézus, ez ki lehet? Hát csak is az élő Isten. És aztán ugye már bizonyára azt is elmondta, hogy igen, találkoztam vele, kijelentette magát, hogy ő az Isten fia. Tehát sok mindent hallottak, de nem akarnak hinni. Mi is annyi mindent már hallottunk Jézusról, a Bibliából, de ott van-e, hogy én hittel fogadom, amit hallok, hogy valóban komolyan veszem, amit az ige mond, amit a Szentlélek kijelent, és engedem, hogy megnyissa a szememet, és elismerem Jézust, vagy esetleg én is úgy vagyok, mint ezek az emberek, hogy hiába hallottak annyi mindent, oda mennek, meddig tartasz még bizonytalanságban bennünket, ha te vagy a Krisztus, mondd meg nekünk, nyílta. Ugye felszólítják, hogy nézz oda, annyi mindent mondanak rólad, annyi mindent már tanítottál, tettél, és na mondd meg, te vagy a Krisztus, vagy nem. Ugye a Krisztus az a messiás, akit ők vártak. Igen, ám csak nem úgy várták. Tehát a probléma az volt, hogy ők nem úgy várták a messiást, ahogy azt Isten adta. Nekik saját elképzelésük volt. Mondhatnám úgy, hogy igen, várták a messiást, hogy rajta keresztül Isten segítsen. Mint ahogy ma is sok ember várja Isten segítségét. De hogy segítsen Isten? Úgy, ahogy én mondom neki. Ugye? Úgy, ahogy én mondom neki. Na nehogy már ő mondja meg, hogy segít rajtam, meg teszi rendbe az életemet, hanem úgy csinálja, ahogy én mondom. Vagy másképp ezt úgy szokták ugye mondani, hogy szeretjük mi azt, hogy is mondja dr. Bubóba, diktála, beteg, írja az orvos. Hát így vagyunk az Istennel. Oda megyek, és megmondom neki, nézd, látod, ez a bajom, és kérlek szépen így gyógyíts meg. Hát sokan elmennek orvoshoz is, ugye? Annak körül legjobban az orvos. Tudja, fáj a torkom, írjon fel nekem antibiotikumot. És annak nagyon örül az orvos, ugye? Amikor a beteg mondja meg, hogy mit írjon föl neki. Hát így vagyunk mi Istennel. És ezek is oda jönnek. Mondd meg, hogy te vagy a Krisztus, vagy nem te vagy. Ugye mit várnak? Templom szentelési ünnep, Makkabeus Júdás. Hát azt várják, hogy Jézus odáll, vagy azt mondja, nem vagyok, vagy azt mondja, emberek, fegyverbe! És megyünk a rómaiak ellen. Mert nekik ilyen messiás kellett. Ők megmondták Istennek, hogy adj nekünk egy hadvezért. És nem arra figyeltek, hogy Isten milyen messiást akar adni, milyen segítséget. És jó lenne, ha a saját elképzeléseinket félretennénk, ha nem mi mondanánk meg Istennek, hogy segítsen rajtunk, hogy vigyen tovább bennünket, hanem elfogadnánk, hogy úgy segítsen, úgy mentsen meg, ahogy ő akar. Úgy tegye újjá az életünket, ahogy azt ő megtervezte, mert az lesz nekünk a jó. És ez azért is fontos, mert minden rossz miért történik az életünkben? Mert meg vagyunk győződve, hogy mi tudjuk, hogy mi a jó nekünk. És persze, hogy nem tudjuk. Majd később jövünk rá, de hogy tudtuk. Ezért jól rábízzuk magunkat Istenre, és nem abba erősködünk, én tudom, mi a jó, hanem hagyom, hogy ő mutassa, ő mondja meg, mi is a jó az én életem számára. De Jézus szembesíti őket. Azt jó látni, hogy általában Jézus mindig válaszol, de nem mindig azt mondja, amit szeretnénk hallani. Ez is fontos. Nem csak, hogy nem úgy segít rajtunk, ahogy mi mondjuk meg, hanem nem is azt mondja, amit szeretnénk hallani. De mi legtöbbször dicséretet szeretnénk hallani. Milyen jó kisfiú vagy, milyen jó kislány vagy. Jaj, tied a menny, igaz? Soha rám sem tekintettél, soha nem érdekelt, hogy én mit akarok. Mentél a magad feje után, nyakig a bűnbe, ki tudja merre. De azt mondom, hogy a tied lesz a menny, ott várnak majd hely. Nem. Ezt szeretnénk hallani. Mindegy, hogy éltem, de végül üdvözölni fogok. De Jézus nem ezt mondja. Az üdvösségre majd itten kiderül, hogy ő az út. Istenhez csak rajta keresztül juthatunk el, a benne való élő hit által. Mit mond nekik? Tehát szembesíti az, ide figyeljetek. Most ez milyen trükk, amit ti előhoztok? Hát hányszor megmondtam már nektek? Ne azt mondjátok, hogy én nem mondtam. Hogy mondjam már meg nyíltan. Megmondtam. Na most ebbe előjön egy olyan probléma, amit mi is gyakorlunk. Mindig Isten a hibás. Hát itt is azt mondja, Jézus, mondd már meg, hát nem mondtad. Mit mondtad? Dehogy is nem. Csak nem akartátok meghallani. A mai emberre is ez a jel, mindig Isten a hibás. És lehet, hogy eszünkbe jut most, hogy van egy olyan kis füzetecske, ugye, ami arról szól, hogy az ember miért is nem figyel oda Istenre. Megszületik gyermek, akkor túl fiatal. Ugye, túl fiatal vagyok én még, mit foglalkozzak az Istennel. Aztán jön a következő, családot alapít, túl boldog, most nem fér bele az Isten. Dolgozik, túl elfoglalt, aztán meg egyszer csak jön a temető, és túl késő. Túl késő. Tehát ezek is így voltak. Jézus szólt, de nem az volt a baj, ugye, hogy ő nem mondja meg, hanem az volt a baj, nem akarták meghallani. El voltak magukkal, terveikkel, vágyaikkal foglalva, és nem hallják. És eljön az idő, ugye Jézus mondta is korábban, hogy kerestek majd, de nem találtok, akkor már túl késő lesz. Amikor már Jézust megfeszítik, amikor meghal a kereszten, már hiába akarnak oda menni, már késő. Persze, aki igazán keresi, utána is oda mehet, mert eljön majd húsvét, amikor Jézus feltámad, átélik, hogy ő újra, hogy él, és oda lehet menni. Ez a mi Istentől kapott kegyelmi ajándékunk, hogy feltámasztotta, ideadta, és oda mehetünk hozzá. Tehát megmondtam nektek, és amiket én teszek, hát azok is bizonyságot tesznek. Azok a életet átalakító dolgok, vagy csodák, ahogy ti mondjátok, azok mind arról tesznek bizonyságot, hogy én Isten nevében cselekszem. Mert amit teszek, az csak Isten tudja megtenni. Tehát általam Isten cselekszik. De mit mond? De ti nem hisztek. Hoppá. Mit mond Jézus? Hát eddig rám hárította. Nem mondod meg. Nem, megmondta. De ti nem hisztek. Rámutat, veletek van a baj. Nem akartok hinni. Miért? Mert akkor én lennék a főnök. Na, ugye a keresztény életnek tulajdonképpen nagyon leegyszerűsítve a lényege az, hogy Jézus a főnök. Hogy amikor befogadom az életembe, rábízom magam, vagy azt mondom, én hiszek, az azt jelenti, innentől Jézus a főnök. Ő mond meg mindent. Én pedig teszem, amit a főnök mond. Na, ezt nem akarták ők, meg ezt nem akarja sok ember ma. Hogy nekem senki nem mondja meg. Az én életemben ne szóljon bele senki, még az Isten se. És ha én tönkreteszem, ha elrontom az én életem, azt csinálok vele, amit akarok, ugye vannak ilyen aranymondások, csak nem erről van szó. Ez egy nagy tévedés, hogy az én életem biztos? Nem. Hát mit tettem én azért, hogy legyek? Tessék? Mi hoztuk létre az önne? Istentől kaptuk. Vagyis az életünk nem a miénk. Tőle kaptuk ajándékba. És felelősek vagyunk azért, hogy éltük meg. Ő fogja számon kérni. Nem egy ember. Sokszor mennyire félünk, hogy a világi főnökök, vezetők számon kérnek, megbüntetnek. De mit mondja Jézus? Hát ne azoktól féljetek. Hát arra gondolj, hogy Isten fog számon kérni, hogy mit kezdtél azzal az élettel, amit tőle kaptál ajándékba. Hogy őt dicsőítetted-e, neki éltél-e, vagy csak a magad kezdtelése szerint éltél. De ugye Jézus azért jött el, hogy ha magunk útját jártuk, és vele találkozunk, rá lehet erre döbbenni, meg lehet mondani Istennek, Uram, hát igen, sokáig úgy éltem, hogy azt hittem, hogy tényleg enyém az életem, de rájöttem, hogy ez a te ajándékod, bocsáss meg, és most már rád bízom magam. No, de ezek nem akarták rábízni magukat, és nem hisztek. Nem hisztek, mert nem az én juhaim közül valók vagytok. Az én juhaim hallják az én szómat, és én ismerem őket, és ők követnek engem. Tehát itt Jézus rámutat arra, hogy nem az az érdekes, mi mit mondunk magunkról, hogy ilyen hívő vagyok, olyan hívő vagyok, megmutatja az élet. Mert aki igazán hisz benne, mit mond arról Jézus? Az olyan, mint a juh, hogy ismeri a pásztornak a szavát, hallja a szómat. Fölismeri, hogy a pásztor szól, és mit mond, és követ engem. Tehát erről lehet fölismerni. Ha hallom, szól a pásztor, vagyis Jézus, és aztán követem, vagyis teszem, amit mond nekem. No, ez igazolja azt, hogy valóban hiszek benne, valóban övé az életem. Vagy máshol úgy mondja az Úr, hogy gyümölcseikről lehet fölismerni a fákat, ugye, amelyik jó gyümölcsöt terem, az jó fa. Ugye, van egy almafa, ha terem, sok alma van rajta, tudjuk, hogy az jó fa. De hogyha van egy fa, ugye, egy almafa, de soha nem hoz gyümölcsöt, azt mondjuk, az rossz fa, beteg fa, és előbb-utóbb ki fogják vágni, mert a gyümölcsfa az azért gyümölcs, hogy gyümölcsöt teremjen, és nem azért, hogy gyönyörű, szép lombja legyen, és abba gyönyörködj. Arra vannak díszfák. Tehát ez fontos, hogy a hitünket, a gyümölcsünk, vagy az engedelmességünk, vagy a követésünk igazolja. És mit mond? Örök életet adok nekik. És soha örökké el nem vesznek. Senki nem ragadja ki őket a kezemből. Tehát aki hallja Jézus szavát, követi őt, az örök életet kap tőle. Vagyis olyat, valami olyat, amit nem tud megadni ez a világ. Senki nem tud örök életet adni. Csak Jézus. És ugye az örök élet nem azt jelenti, hogy ezen a földön élek örökké. Hanem azt jelenti, hogy igen, ezen a földön meghalunk, vagy elragadtatunk, És oda kerülünk az Isten láthatatlan mennyei világába. És Jézussal és az Atyával leszünk. Tehát a földi után, földi élet utáni élet, ami nem mindenkié lesz, hanem azoké, akik hisznek Jézusban, akik követik Jézust, akik elfogadták az ő kegyelmét és az ő országa polgárai. És aki beleteszi a életét az ő kezébe, onnan nem tudja senki kiragadni. Jézus keze a biztonság. Mi a biztonságot ma emberi kapcsolatoktól várjuk, vagy anyagi helyzettől, biztosítástól, és mit mond, hol vagy biztonságban? Jézus, a pásztor kezébe. Mert ha a pásztor fölveszi a juhot, jöhet a farkas, nincs esélye. Ugye Dávid mit mondott el, mit vallott meg? Hogy nem csak farkas jött, medve meg oroszlán is. De nem bírta elvinni a juhot, mert ő legyőzte. Ő az élete kockáztatásával megvédte a juhokat. Na, így véd meg Jézus. A kereszt erre a garancia. Ha rátekintünk egy keresztre, eszünkbe jut, értem, halt meg Jézus. A sátán medve karmaiból mentett ki. Nekem nem lett volna esélyem, de ő kimentett az élete árán. És abból a kézből ki nem ragadhat engem senki. És aztán mit mond ugye, hogy az én atyám adta nekem, és az én atyám mindenkinél nagyobb, én és az atya egy vagyunk. Tehát ez is bizonságtétel arról, hogy ő Istentől jött. Bizonságtétel arról, ugye én és az atya egy vagyunk, hogy aki Jézust látja, az az Ószövetség Istenét is látja. Mert Jézusban az Isten van jelen. És aki ezt nem látja Jézusban, az bizony Istent sem látja. Mert Jézus nélkül nem láthatjuk, nem ismerhetjük meg őt. Imádkozzunk. Úr Jézus, köszönjük, hogy eljöttél ebbe a világba, azért, hogy megkeress minket, és téged nem akadályozott meg időjárás, meg semmi helyzet abban, hogy megjelenj az Úr házában, és ott imádkozz, kapcsolatba légy az Atyával, és tanítsd az ott levőket. Köszönjük, hogy te a te jelenléted bizonyság tétel volt, hogy mennyire fontos neked az Atyával való kapcsolat. Bocsásd meg, amikor mi olyan hamar föladjuk, és a magunk kényelmének engedünk, vagy egyszerűen visszatart minket egy hidegebb idő, vagy egy eső, vagy egy szél, mert magunkat féltjük, és köszönjük, hogy te nem féltetted magadat, Urunk, hanem inkább odaadtad a kereszten, hogy életünk legyen, és bővelkedjünk. Dicsőítünk, és magasztanunk ezért, és kérünk, ragadd meg a szívünket, halljuk meg a te szavadat, hogy eljöttél, hogy segíts rajtunk, és könyörülj, hogy ne tegyünk úgy, mint ezek a zsidó vezetők, hogy mellé beszélünk, holott te láttad, hogy nem hisznek, nem akarnak benned hinni, mert te nem azt mondod, amit hallani szerettek volna, és te nem úgy akarod őket megmenteni, ahogy ők elképzelték. Ó, Uram, ne essünk ebbe a hibába, hogy majd mi mondjuk meg neked, hogy hogyan is gyógyíts meg, vagy miként old meg az életünk problémáját, hanem engedjük, hogy úgy tedd, ahogy azt te jónak látod, hogy teljes mértékben bízzuk rád, és életünk minden dolgát a te kegyelmedre és pásztori szeretetedre. Áldott légy, Úr Jézus, hogy te benned láthatjuk meg az Atyát, és hogyha beletesszük a kezedbe az életünket, onnan senki ki nem szakíthat minket. Köszönjük, hogy legyőzted a bűnmedvét, a halál oroszlánt, és mindent, Urunk, hogy megvédtél minket életed árán. Magasztalunk ezért, és könyörgünk. Hadd lássuk meg benned ma is ezt a hatalmas pásztort, aki nagyobb vagy az életünket mind fenyegető minden veszélynél. Te nagyobb vagy ennél a Covidnál is, nagyobb vagy minden betegségnél, nagyobb vagy minden pusztító erőnél, ezért hozzád fordulunk, hogy Ad, hogy mindaz, aki beteg, tőled kérjen segítséget, hogy egyedül benned reménykedjünk, higgyük, hogy te tudsz rajtunk segíteni, és Uram, azt, hogy ezt úgy tegyük, úgy kiáltsunk, hogy közben kimondjuk, nem vagyok méltó arra, hogy könyörülj, hogy meggyógyíts, hogy megbocsásd a bűnöm, hogy visszafogadj engem, mert elmentem messze idegenbe, de köszönjük, hogy te nem csaptad be az ajtót utánunk, hanem lehet újra jönni, lehet kiáltani, hogy könyörülj rajtam, Uram, és köszönjük, hogy te gyermekként fogadsz vissza, hogy fiaid lehetünk. Kérünk azokért is, Uram, akiknek az életét más, különféle problémák, bűnök terhelik, hogy éljék át, hogy te vagy az igazi szabadító, deléd visszük, kezedbe tesszük a gyászolókat, Uram, te tudsz nekik békességet és reménységet ajándékozni, nincs senki hozzád fogható, Jézus, és aki hozzád jön, az valóban békességet kap, mert azt mondod, békességet adok nektek, az én békességemet adom néktek. Ne nyugtalankodjék a ti szívetek, és ne is féljen. És ad, hogy ezt hittel tudjuk átvenni. Így könyörgünk egyházunkért, népünkért, és ezért a világért. Köszönjük, hogy meghallgatsz. Amen. Mi, atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. Amely mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország és a hatalom, és a dicsőség mindörökké. Amen. Istennek szeretete, Jézus Krisztusnak kegyelme, és a Szentlélek megszentelő ereje maradjon mindannyiunkkal. Amen. Ha az Úr akarja és élünk, vasárnap 10:30-tól tartunk online istentiszteletet, ahol a nagy bőt alkalmából az Úr szent asztalát megterítjük, és kérjük, hogy otthon legyünk részesei ennek a úrvacsorai közösségnek, és ki készítse el a szent jegyeket már előre, hogy majd a liturgia mentén együtt részesülhessünk az Úr kegyelmében, áldásában.